Szeretettel köszöntjük a Neukon saját bejáratú podcastjének, a Conquestnek hallgatóit, nézőit és hallgatóit. Szép jó napot kívánok a stúdióban. Seres Attila, a Neukon főszerkesztő helyettese, illetve jó magam, Megyeri Jonatán vagyok, Neukon főszerkesztője. Kettesben vagyunk a stúdióban, Attila, ilyen még nem volt. Szia!
Jó napot, jó reggelt, jó estét.
Ennél nagyobb körben szoktunk társalogni, de nem baj, hogy az élet így hozta, mert bőven van megbeszélni valónk. Az elmúlt egy hét, amióta utoljára a hallgatók találkozhattak a Neukonnal ebben a formában, azóta is történt hát számos megbeszélni való dolog, köztük tragikus események. Gondolok itt az elmúlt hétvégén az Izraelben történt terrorcselekményekre, ugye Jeruzsálemben történt egy terrorcselekmény, amelyben halottak nincsenek, legalábbis egyelőre, hál' Istennek, sérült azonban bőven van. Előtte volt egy buszbaleset, ami nem terrorcselekmény feltétlenül, de hát az is egy tragikus esemény. Te kezdjünk talán ezzel, csak nagyon röviden. Te mit gondolsz, mi lehet az oka annak, hogy időről időre fellángolnak ezek a terrorcselekmények? Ugye most Izraelben egy nagyon fura helyzet van. Alig egy hete ért véget, kicsit több, mint egy hete ért véget a legújabb gázai összecsapás. Ugye ez alkalom az iszlám dzsihád rakétáit, illetve az iszlám dzsihád vezetőit, a palesztin iszlám dzsihád vezetőit iktatta ki Izrael. Választások lesznek az országban, van egy ingatag kormány. Lehet ezeknek szerinted köze a mostani terroreseményekhez?
Én azért nem látok itt terror hullámot, hála Istennek, és remélem, hogy nem is lesz az belőle. Tehát ugye a buszbaleset
az buszbaleset
volt, talán a sofőr kapott szívinfarktus, vagy valami ilyen probléma volt vele. Hát a jeruzsálemi merénylet az annyiban aggasztó, hogy lőfegyverrel kezdette valaki lövöldözni egy jeruzsálemi autóbuszon, ez azért nem gyakori.
Hogy nem késsel, hanem...
Igen. Viszont, mert hát ugye hogy jutott át valami ellenőrzőpont, szóval hogy jutott lőfegyver, ez ilyenkor mindig az merül fel az a kérdés. De ezzel együtt nagyon úgy tűnik, hogy ez is egy magányos terrorakció volt, ami... Azt gondolom, hogy Izrael létével szinte vele jár, tehát amíg nem lesz valamiféle megoldás az izraeli-palesztin kérdésekre, addig az ilyenek mindig előkerülnek ilyen frusztrált alakok, de úgy tűnik az eddigi hírekből, hogy itt nem valami szervezett akcióról van. Szóval a Hamas természetesen üdvözölte, meg mit tudom én,
nyilván,
meg föl fog jutni a hurik közé, meg nem tudom mi, tehát ilyen szempontból ő mártírnak minősül, de úgy tűnik, hogy nem szervezett akcióról van szó, tehát én nem gondolnék itt fellángolásra. Ami sokkal jobban aggaszt az izraeli helyzettel kapcsolatban, az izraeli-orosz viszony.
Egymásnak feszülés. Most a legutóbb Szíriában például.
Hát igen. Tehát a legutóbbi hír az, tulajdonképpen még nem is hír, mert nem tudjuk,
hogy csak információ van.
Nem tudjuk pontosan, hogy mi történt. Azt hiszem úgy szól a hír, hogy Izraelnek tulajdonított repülőgépek támadást kíséreltek meg a Tartus, vagy hogy hívják?
Igen, ha jól emlékszem, így hívják, de a helyi média tudósítása szerint, tehát hogy a szírek Izraelt sejtik a támadás átterében.
Hát és magunk között szóval...
Magunk szóval ez valószínűleg is van.
Mi ezt nem zárjuk ki, ezt a lehetőséget. Az viszont, tehát ebbe több érdekesség is van, és több olyan dolog is van, ami nagyon fontossá teheti a következő napokba, hetekbe ezt a hírt. Egyrészt az, hogy nem tudja, tehát az biztos, hogy a légvédelem reagált, a szíriai vagy az orosz, ugye még ez is kérdéses, mivel az orosz, tulajdonképpen az orosz földközi tengeri támaszpont közeléről beszélünk, tehát igazából nem tudjuk, hogy pontosan kit támadtak az izraeliek, az biztosnak látszik, hogy az orosz támaszponthoz közeli célpont volt, és az is biztosnak látszik, hogy valamilyen légvédelem, az első hírek szerint a szíriai légvédelem reagált, de nem tudjuk, hogy hogyan. Még az is lehet, hogy lelőttek izraeli repülőgépet, lehet, hogy lelőttek izraeli rakétát, lehet, hogy az izraeli rakéták célba értek, de ezek borzasztó fontos kérdések.
Csak a hallgatók számára elevenítsük föl, hogy miért is kényes az izraeli-orosz viszony, vagy miért fontos az Izraelnek az Oroszországgal fenntartott nevezük jó viszonynak, vagy elfogadható viszonynak, ugye korrekt viszonynak Szíria kérdésében. Tehát eddig volt egy megállapodás, azt nem tudom, hogy ez egy informális megállapodás volt, vagy egy formális, hogy Izrael minden esetben együttműködik az oroszokkal, amikor Szíriában csapást hajt végre.
Ezek nem deklaratív megállapodások, illetve éppen, hogy deklaratív, de nem írásbeli megállapodások, de hát annyira nyilvánosak, hogy lehet tudni, hogy az izraeli miniszterelnökök szinte évente többször mennek Putyinhoz egyeztetni ezekkel a dolgokkal kapcsolatban, és utána sajtótájékoztató, stb. Tehát deklaratív, bár nem formális.
És hát a mindennapok szintjén pedig a katonai vezetők között biztos van egyeztetés egy-egy végrehajtott akciók között.
Igen, az alap, tehát az az ökölszabály, hogy izraeli és orosz hadsereg ne kerüljön közvetlen összecsapásba egymással, tehát közvetlenül szembe egymással.
És ez látszik itt, vagy ebben az első olvasatos hírben, ez látszódhat egy picit meginogni. Ugye itt nem szabad elfelejteni az elmúlt hetek eseményeit, amelyek miatt aggasztó ez a hír, mert normális esetben azt nevezem, hogy február 24-e előtt nem volna ez olyan aggasztó hír, az ember legyinten egyet mondván, hát biztos egyeztettek az oroszok, az izraeliek az oroszokkal.
Vagy ha nem, akkor vagy félreértés.
Vagy ha nem, akkor szó, esetleg valami.
Vagy a következő találkozón majd rendben.
Majd megoldják, igen. De hát azért nem lehet zárójelbe tenni az elmúlt hetek eseményeit. Gondolok itt a izraeli politikusok nyilatkozataira, Oroszország elítélésével kapcsolatosan, gondolok itt a Szochnutnak, a zsidó ügynökségnek az esetleges bezárás.
Na várjunk, vagy itt már az okok meg az okozatok.
Azok, jó, hogy az már összekeveredik.
Tehát tulajdonképpen itt erről, tehát ez az alapkérdés, hogy az izraeli belpolitikában egy nagyon jelentős változás van, amiről keveset szoktunk beszélni, de igenis nagyon fontos, hogy ugye gyakorlatilag megbukott a kormánykoalíció, ezért lesznek új választások, és csere miniszterelnöke van Izraelnek.
Igen, ideiglenes, igen.
Tehát amíg ez a Bennett-Lapid kormányzat volt, addig megvolt ez a jó rendőr, rossz rendőr játszma közöttük, hogy a Bennett óvatosabban fogalmazott, és nem piszkálta az oroszok a ukrajnai akcióját. Lapid
meg mondjuk a bucsai mészárlást, igen, azt igen, egyértelműen igen. Elítélte a Twitter oldalán.
Így van, de Lapid nem volt miniszterelnök ebbe az időbe, tehát az ő súlya, az ő szavainak a súlya, az nem volt olyan jelentős. Már akkor is karcolódtak a kapcsolatok az oroszokkal, de mondjuk úgy, hogy akkor még így le lehetett játszani ezt a jó rendőr, jó, rossz rendőrös dolgot.
És még egy dolgot, ne arra, hogy félbeszakítalak, ugye sokan kritizálták Izrael, többek között Zelenszky ukrán elnök is, hogy nem nyújt elegendő támogatást, katonai támogatást, egyáltalán nem nyújt.
Zelenszky mindenkit kritizál.
Jó, világos, mindenkit kritizál, de ugye vaskupolát akar, meg nem tudom, mindenféle izraeli technológiát, Izrael pedig vonakodva adott humanitáriánus segélyt, tulajdonképpen azt volt kész biztosítani, és hát hivatalos nyilatkozatokban tulajdonképpen Oroszországot sosem nem nevezte meg mondjuk agresszornak például. Tehát, és ez változott most egy...
Tehát korábban egy kicsit úgy fogalmaztak, hogy bárki követte, az aljasság volt. Most pedig, hát amióta Lapid ilyen ügyvezető miniszterelnökként ügyködik, hát ő most már úgy sarkosabban fogalmaz. Most itt azért még mindig van egy nagyon fontos Rubikon, hogy Izrael továbbra sem nyújt hadászati támogatást Ukrajnának. Tehát szavakban már az oroszokkal szemben nyersebben fogalmaz, illetve az Oroszországot elítélő koalícióhoz húz inkább a nyilatkozataiban, de továbbra is csak humanitárius segítséget nyújt Ukrajnának. Ez egy nagyon fontos vörös vonal, ami az oroszokkal kapcsolatban a jövőt meghatározhatja. Most ugye itt kanyarodunk vissza az eredeti kérdéshez, hogy kapcsolódik ez Szíriához, hogy kapcsolódik ez a Szoknuthoz. Hát úgy, hogy az oroszok az Izraellel való kapcsolatukban hát ugyanazt játsszák, ami szerintem egyébként teljesen normális, hogy amilyen az adjon Isten, olyan a fogadj Isten. Tehát, hogyha Izrael keménykedik, akkor ők is keménykednek, és hát ezért lépnek föl a Szoknut ellen, amit persze természetesen mi elítélünk, meg utálunk, de politikailag nem teljesen illogikus lépés. És hát Szíriában, illetve Libanonban is próbálják Izraelnek a pozícióit gyengíteni, és az oroszoknak nagyon erős pozíciói vannak Szíriában, tehát azért azt vegyük észre.
Egy amerikai téves politikának következtében.
Hát igen, azért mondom,
az egy külön, hosszú történet.
Messzire vezet az egész sztori, de mindenképpen nagyon, nagyon is figyelemre méltó például, hogy tehát olyan kérdésekben esik neki most Oroszország Izraelnek, mint például volt ez a múlt heti konfliktus, amit már te is említettél, ez a szerencsére csak ilyen villámháború, amikor Izrael kiiktatott egy pár dzsihadistát, erre a dzsihadisták rakétákat lőttek ki, és aztán elvágták Egyiptomot, a 3 vagy 4 napig tartott az egész, de
teljesen, és Oroszország cinikusan elítélte a...
De teljesen új elem, igen, hogy Oroszország elítélte Izraelt, tehát nem a palesztin terrort ítélte el, hanem Izraelnek a fellépését ítélte el. Tehát egyértelműen most már Izrael tudomására hozzák, hogy a barátságnak a korlátait feszegetitek, gyerekek. Úgyhogy emiatt viszont aztán...
Emiatt válik baromi fontossá egy ilyen
nagyon
szíriai...
Nagyon fontossá válik, és az őszi választásokra is ez hatást gyakorolhat, mert hát a választópolgárok, ugye akik most még nagyon erősen megosztottak, tehát továbbra is patthelyzet áll fenn az irányzatok között, hát az elé, a kérdés elé állíthatják őket, hogy Izrael biztonsága, vagy a nyugati szövetséghez való hűségesebb viszony. Ilyen formában is felmerül.
Mert hogy eddig ezt a kötéltáncot elég ügyesen járták. Nem tudom, hogy ez mennyire költői kérdés.
Főleg Netanyahu, tehát ez azért, tehát ezt a szituációt, ami eddig volt.
Pont ezt akartam kérdezni, hogy szerinted, anélkül, hogy belemenjünk mélyen belpolitikai, vagy izraeli belpolitikai kérdésekbe, annál is inkább, mert nagyon nehéz a propaganda, vagy a választási propaganda szövegből kihámozni azt, hogy ténylegesen mi is várható, vagy mi lenne várható. De hogy azért Netanyahu ezt a kötéltáncot az elmúlt 10x évben azt elég jól játszotta, vagy járta, ami az amerikaiaknak és az oroszoknak való együttes megfelelést ilyen vagy olyan módon azért biztosította.
Én nyugodtan kijelenteni, hogy zseniálisan játszotta.
Hozzáteszem, de volt ilyen éles szituáció, amikor aki nincs velünk, az ellenünk van alapon, mondjuk most Oroszország ukrajnai invázió. Tehát, hogy azért a Netanyahu idejében hát békés nem volt egyáltalán.
Persze, hogy nem volt. Tehát a Közel-Keleten azért az volt a helyzet, hogy a Oroszország is, meg Amerika is, meg Izrael is a terror ellen lépett föl. Ez volt a közös nevező. Most más kérdés, hogy kit tekintettek terroristának, mert akit az amerikaiak támogattak, azok ellen támogatják a kormányt az oroszok. De azért alapvetően volt egy ilyen hallgatólagos megállapodás, hogy az igazi ellenség az iszlám állam. Tehát valóban, ahogy kérdezed, nem volt ilyen. Tehát a kötéltánc ilyen szempontból, a kötéltáncnak a határai beszűkültek a mostani időszakra.
Tehát, de magyarul nem egyértelműen kijelenthető, hogy Netanyahu nem izzadna meg egy ilyen szituációban rendesen.
Mindenki megizzadna, csak mondom, hogy a választásokon most akár ilyen formára is éleződhet a belpolitika kérdése, hogy mi a fontosabb, az, hogy Irán ellen Szíriába fel tudjunk lépni, továbbra is gyakorlatilag bírjuk az oroszoknak hogyha nem is a szimpátiáját, de a tűrését, hogy szabad kezet kapunk Szíriában, és ezzel biztosítjuk a határainkat, és nem csak a határainkat, hanem Irán ugye a belföldi terrorizmust is támogatja. Tehát Izrael biztonsága szempontjából ez alapvetően kulcskérdés, és akkor vállaljuk azt, hogy a nyugati szövetségesek szutyongatni fognak minket, főleg a Biden kormányzat, akitől sok jót amúgy se lehet várni Izrael számára, vagy az amerikai, hát ugye, és akkor már biztos elkezdenek piszkálni az amerikai katonai segélyekkel is. Borzasztó nehéz
ügy.
És akár ilyen erős választási kényszer is előállhat a választások idejére.
Most ugye a hétvégén volt ez a, nem akarok róla hosszan elmélkedni, de hogy De hogy Irán keze meddig nyúlik, ugye itt két dolog volt, történt egy esemény, ennek az indiai születésű kiváló írónak, Rushdie-nak a Rushdie elleni merénylet, amit egy amerikai születésű fiatalember követett el késsel, de egyértelműen kiderült most már, vagy mostában derülget ki, hogy kapcsolatban állt az iráni forradalmi gárdával. Ugye ott Rushdie-nak a fejére már évek óta vérdíj van.
Évtizedek óta,
így 30-valahány éve
vérdíj van. Hát igazából az a csoda, hogy ideig,
hogy ideig nem esett. Volt már ellene merénylet.
De hogy ideig nem esett igazi baja.
De egyébként egészen elképesztő. És akkor itt volt ez a fiatal srác, aki viszont több késszúrással, tehát a fejét is ért, az egészen borzasztó, ami történt, ez 70, nem tudom, 6 éves úrról van szó, mármint a
hát Rushdie. Hát mondjuk ki, hogy adásunk pillanatában azt hiszem válságos az állapota.
Most éppen válságos az állapota. És,
tehát nagyon,
és ő egy szimbólum. Tehát ez a fickó egy szimbólum, ez a iszlám fundamentalizmus ellenesség egyik legfőbb gondolkodója és szimbólum. Tehát, hogy Irán keze, bár tagadják, hogy bármi közük lenne ez a merénylethez, de hát Irán keze azért ilyen messze. Az is lehet, hogy csak önszorgalomból, ki tudja, nem tudom, nem lehet tudni.
Hát figyelj, fatvát mondtak ki rá. Ez azt jelenti, hogy a világ, ez felhatalmazás arra, hogy a világ bármely muszlimja, bárhol, bármikor agyon, megölhesse. Tehát tulajdonképpen ehhez nincs szükség további összeesküvésre, meg iráni forradalmi gárdára. Hát nem tudom, hány millió muszlim van, 800 millió, vagy lehet, hogy milliárd is van. Gyakorlatilag az összes muszlim fel van erre hatalmazva. Bár nem akarom túl okoskodni a dolgot, de elképzelhető, hogy ez csak a síita.
Sunita-síita, ezt akartam mondani, hogy az is van, egy pár száz millió van azért.
Is vannak
ez annyira nem. Tehát, hogy mennyire nyúlik, milyen messzire nyúlik Irán keze, pont ma olvastam egy elemzést, meg is fog jelenni a Neokonon, ami azt mutatja, vagy azt állítja reflektorfénybe, hogy a Biden kormányzat mennyire óvatosan kommunikál ezzel a merénylettel kapcsolatosan. Talán attól tartva, hogy az éppen formálódó úgynevezett JCPOA, tehát ez a közös átfogó cselekvési tervként apostrofált iráni atomalkú most megint úgy tűnik, hogy esetleg nyélbe lehetne ütni, és az attól való félelem, hogy esetleg egy rosszul sikerült nyilatkozat az irániakat felbőszítené, tehát hogy milyen messzire nyúlnak ezek az események, és milyen fontos tényleg, ezt próbáljuk a Neokonon egyébként bemutatni, az összefüggéseket, hogy ezek az építőelemek,
mert a mainstream médiában nagyon sarkítva jelennek meg, ilyen fekete-fehér igen-nemként szoktak ezek a kérdések megjelenni, és hát a Neokonon mi hajlandók vagyunk az olvasóinkat elbizonytalanítani abba, hogy
hát és azt is megmutatni, hogy az olyan, mint a Tilitoliban, hogyha egyiket megmozdatod, akkor egyik eleme megmozdul, akkor mozgásba
amit
kerül a másik
egyetem, is. A világegyetemnek az állandói.
Mindennel összefügg.
Az állandói, hogyha egy, nem is tudom, 0-0-0 a 99-en egy, ugye, hogyha más lenne a kozmológiai állandó, akkor már rég összeomlott volna, vagy fölrobbant volna, kipukkant volna.
Hát milyen kényes szituációban vagyunk, és ha már amerikai politika, és említettünk amerikai belpolitikusokat, vagy belpolitikát, akkor álljunk meg egy szóra, és beszéljünk egy kicsit a Trump volt elnök floridai otthonában történt FBI rajtaütésről, vagy nem tudom, hogy hívják az ilyesmit magyarul, ez a raid,
rajtaütés.
Most Trump nem volt otthon, a pinyóban, a pincében viszont sok doboznyi dokumentumot vittek el az FBI fegyveres
hát a tech tulajdonképpen.
A tech tulajdonképpen ilyen ügynökei. Most az egy dolog, hogy amerikai elnöknél sem regnáló, sem volt amerikai elnöknél, ez hasonló nem történt. Mármint egy ilyen típusú rajtaütés éjszaka.
Nem tehát, volt hogy, házkutatás.
Vagy házkutatás.
Volt amerikai. Tehát
miközben soha... voltak olyanok, akik hazacipeltek, esetleg classified?
Mit tudjuk mi, de a lényeg, hogy ilyen, tehát ilyen nem fordult elő egyetlen amerikai elnöknél sem, hogy a hivatali ideje lejárta után, alatta nyilván nem, de után házkutatás lett volna. Ez teljesen új precedens.
Ami ami ugye hát két, alapvetően két oldal van, az egyik szerint a demokrata párt igyekszik el lehetetleníteni Trumpot az esetleges 2024-es elnökválasztáson való indulásában. Annak dacára, hogy mi is megírtuk, hogy Alan Dershowitz, aki egyébként egy elég respektált és egyébként demokrata szavazó jogászprofesszor, azt hiszem a Harvardon vagy a Yale-en jogászprofesszor, ő azt mondta, hogy jogi következményei alig ha lesznek annak, hogy ennek az egész rajtaütésnek. Tehát azért van erre normális ok, hogy fegyveres, tehát szirénázó fegyveres rendőr, ilyen tényleg tekesek, tehát hogy hát SWAT ügynökök FBI-os mellényekbe betörjenek és kivigyenek dokumentumokat, amik állítólag, ugye, vagy pontosabban találgatni lehet, hogy mivel kapcsolatosak ezek a dokumentumok, valószínűleg a január 6-ai kapitóliumi forrongással kapcsolatos dokumentumok lehetnek, vagy azokat igyekeznek.
Igazából csak találgatások vannak, hogy egyáltalán mi ez az egész. Most az, hogy ilyen látványosan ütöttek rajta, hát ezek a politikai gesztusok, ezek előfordulnak. Magyarországon is korábban tudod, ilyen nagyon nagy előszeretettel vezettek ilyen rabláncon, vagy rabszíjon politikusokat. Egy kicsit az jutott eszembe, hogy egy kicsit olyasmi az az egész sztori, mert ugye akkor az amerikai kormányzat tagadja, hogy ők egy fogalmuk se volt.
Semmi, az FBI független szervezet nincsen.
De egyébként nem független, mert az igazságügyi minisztériumhoz tartozik, a kormányzathoz tartozik. Csak egy kicsit eszembe jutott, hogy...
De hogy nem hogy kicsit, helyeznek nyomást.
Kicsit olyan, mint hogyha most a Tekle rohanná, mit tudom, a Gyurcsány Ferencnek a birtokát, és akkor ott föltúrná a feleségének a ruháit, meg az ő papírjait. És talán megkérdeznék az Orbán Viktort, hogy mit tud róla, és az Orbán Viktor azt mondta, hogy hát én nem tudom, én sem.
Én is csak az újságból értesültem.
Én is csak az újságból értesültem, az igazságszolgáltatás független. Szóval egy kicsit nem.
Ez nem valószínűtlen. Tehát azért ez valószínűtlen.
Nem megy át a ilyetőségi vizsgán ez a dolog. Azzal együtt, hogy Trump egy minden hája a megkent csirkefogó. Tehát én azért nem zárnám ki azt, hogy tényleg vaj van a füle mögött, mert az egész élete az hát hogy mondjam, ilyen...
Hát vajon való csúszkálás volt.
Hát ilyen csúszkálás, kötéltánc, adósság, ingatlan, Panama.
Jó, de mondjuk mondok egy precedenst. Ott van ez a... Egyébként pont biztos a hallgatók megemlékeznek. Te biztos emlékszel a Zelenszkivel folytatott telefon, Trump inkriminált Zelenszkivel folytatott telefonbeszélgetés, ez még jóval az ukrán háború előtt volt, mint 2 évvel, vagy 3 évvel is akár. Rögtön a Zelenszki elnökségének a kezdetén volt egy inkriminált telefonbeszélgetés, és már alig lehet tudni itt a ködben, hogy mi is volt ennek az egésznek a lényege, de szétcincálták ezt a telefonbeszélgetést.
Igen, valamit mondott a Zelenszkinek, hogyha ő kiadja, nem tudom mit.
Akkor lett volna valami sötét díl.
Szerintem a Bidennel összefügg egyébként.
Emlékszem, hogy a Hunter Biden-es, meg a Giuliani, ugye, aki Trumpnak az ügyvédje volt, hogy az ő ottani ténykedését kellett volna ottan valamit Ukrajnában segíteni. Tehát, hogy Hunter Biden-nel kapcsolatos. A lényeg az, hogy nagyon sokáig vonakodott akkor még kormányon lévő Trump hivatal kiadni ennek a telefonbeszélgetésnek a transzkriptjét, tehát hogy az írásos, minden ilyen elnöki beszélgetésre hát, készülírásos.
Az impeachmentben az első impeachmentben ez volt.
És aztán kiadták, és nem volt benne a világon semmi kompromitáló. Igen. Amit jó kérdés persze, hogy akkor a Trumpék miért tartottak vissza ilyen sokáig, mert nem mondták azt, hogy neztek itt van, olvassátok el, nincs benne semmi. De visszatartottak jó sokáig, ezáltal mindenkinek marha gyanús lett, hogy mi volt benne.
Tehát csak államtitok az, hogy két államfő beszélget egymással. Tehát azért tehát önmagában az...
Igen, mondjuk nem kéne átadni a New York Times-nak közlésre.
Erről van szó. Most azért van, tehát hogyha már egy szóba hoztad ezt, esetleg majd egy másik podcastban megbeszélhetnénk azt is, hogy miért van az, hogy ilyen öreg és hát simlis figurák kezébe került az amerikai politika.
Ez egy nagyon jó kérdés.
Mert a Trump, most még egyszer mondom, független attól, hogy igen, Izrael...
Igen, és nem az, ugyan nem az establishment tagja, de ő egy minden hája megkent csirkefogó, ez nem is kérdés.
Tehát nem ezért szeretjük, de attól még tény, hogy az ő elnöksége alatt béke volt a világban, sokkal kevesebb ember halt meg háborúkban, mint bármikor egyébként az öltött történelme, pláne azóta. teljesen egyértelmű, hogy Izrael számára gyakorlatilag egy áldás volt, hiszen rengeteg olyan problémát, tehát sokkal előrébb vitte a konfliktust, kimozdította a holtpontról rengeteg kérdésben. Tehát Trumpnak a külpolitikai, hogy mondjam, érdemeit, azt gondolom, hogy vitathatatlanok, de attól még ez egy minden állja a megkent csirkefogó. Többek között ennek a tapasztalatának is köszönhette, hogy ilyen sikeres volt a külpolitikában. De hogy ott van ez a Biden. Ugye a Bidennek meg a fia, az nem is akármilyen mértékben, egyenesen a...
Szóval nem csirkefogó, ő egyenesen egy...
Az ukrán gázbizniszben érdekelt figura volt, akkor valami földügyletekben is benne vannak.
Kínában is voltak.
Akkor Kínában is. Tehát gyakorlatilag a Biden család, aki most ugye az amerikai legfelsőbb vezetést adja, ő nekik olyan családi érdekeltségeik vannak, most függetlenül attól, hogy most ez jogszerű, nem jogszerű, tehát ettől függetlenül, de hogy érdekeltségei vannak olyan válsággócokban, amikre az amerikai hadseregnek, az amerikai politikának hatása van, tehát amiben igenis az egyéni érdekeiket is érinti, hogy lép fel Amerika. Na most ez egészen elképesztő, nem?
Hát nekem, mert korábban beszéltünk, nekem azért ez egy nagyon, nekem ez nagyon gyanús. Mindig hihetőségi próbát szoktál említeni. Az én hihetőségi próbámon nem megy át egyszerűen az, hogy nincs összefüggés Hunter Biden ukrajnai ténykedése. Tehát azért az, abba gond, én éltem az Egyesült Államokban jó sokáig. Amerikában senki nem hallott Ukrajnáról egészen Hunter Bidenig, és azt se tudták, hogy hol van a térképen, ez garantálom. Biztos lehetsz benne, legtöbb amerikai nem tudta. Először erről az egész országról akkor lehetett hallani. Hunter Biden-es laptopügy, az ukrajnai Burisma, vagy Barisma nevű gázcégben betöltött igazgatótanácsi pozíció, amiért havi 50 ezer dollárt kapott, de az csak nyilván a jéghegy csúcsa. És aztán hirtelen, ahogy távozik, Biden elnök lesz, egyszer csak Putyin megtámadja Ukrajnát. Valami nekem itt furi egy kicsit. Ugye Rudy Giuliani, az előbb említett Trump ügyvéd, akkor lement Ukrajnába.
Mondom, hogy
nagyon furcsa.
Ezért mondom, hogy nem is kell jogszerűtlennek lenni,
nem,
de valami összeférhetetlenség féle kell, hogy legyen ebbe. Úgyhogy én mondom, tehát én egészen megdöbbenve látom, hogy tényleg hova sért. Bár aki látja, megnézte már a House of Cards.
Igen, az már semmi nem lepődik.
House of Cards,
kedvenc sorozataim egyike,
ezt a sorozatot, annak a számára talán nem annyira meglepés. De igazából Trump sikere igazából ebben áll, hogy ő azt ígérte, hogy azzal az ígérettel szállt be a politikába.
Hát, hogy ezt a mocsarat fogja lecsapolni.
Hogy ezt lecsapolja. Hát egyelőre úgy tűnik, hogy nem sikerült neki.
Egyelőre nem sikerült neki. És akkor még, ha már az Egyesült Államokról volt szó, meg ha már Trump elnökségéről, és pardon, a Trump potenciális elnökségéről, vagy elnökjelöltségéről van szó, akkor nem menjünk még egy pár percig, beszélgessünk azért erről az energiahelyzetről, amiben Európa találja magát. Itt az ukrán háború. Ugye közeleg hogy van a másik kedvenc sorozatunk a Trónok harcában, közeleg a tél, vagy jön a tél.
Nem tudom, én azt nem láttam.
Nem láttam, a Winter is Coming, ez volt a klasszikus,
ezt tudom,
klasszikus mondás benne, a Winter is Coming, szóval Winter is Coming, tényleg jön a tél, mindenki szeptembertől aggódik, hogy mi lesz szeptemberben, és nem csak belpolitikai, nem csak Magyarországon, hanem egész Európában.
Winter is coming, és tegnap 42 ország, köztük Magyarország felszólította Oroszországot, hogy távozzon Ukrajnából.
Ebből mit kell kihozni? Ebből ezt egy hát, gyanútlan olvasó, ezt miként kell értelmezze?
Hát szerintem a legtájékozatlanabb olvasónak is feltűnik ez a dolog, hogy de hát jön a tél.
Igen, tehát ez a pánik a pánik miatt lehet?
Fogalmam sincs, hogy ez hogy jött, és Magyarországra valószínűleg nagyon erős nyomás nehezedett, hogy ezt a nyilatkozatot aláírja. Magyarországra nagyon komoly nyomások nehezednek különböző irányokból, és úgy tűnik, hogy ez volt az erősebb. Hát
vagy csak egy politikai alkú része, nem? Azt mondták, hogy jó, akkor ezt még aláírjuk, de...
Hát így is lehet fogalmazni, tudod, tehát nyilván mondom is magamnak, hogy ez egy politikai alkú, de hát attól azért itt most Tehát tulajdonképpen a politikai alkuk még politikai nyomásgyakorlások közötti manőverezés az a politikai alku. Úgyhogy igen, jön a tél, és hát igen, lehet, hogy fázni fogunk. Tényleg nagyon kellemetlen. Egyébként az oroszokat, tehát az oroszoknak se könnyű. Tehát
gonosznak se könnyű.
Gonosznak se könnyű, mert tényleg az van, tehát nem zárhatja el a gázt, mert ha elzárta, nem olyan könnyű újra megnyitni, ő is elesik a bevételektől, nem olyan egyszerű az, mint ahogy mondják, hogy jó, hát akkor eladjuk másnak.
Igen, azért az igen, úgy tűnik, hogy igen, nem annyira, mint nem annyira jött
majd
volna.
Majd 2030-ban majd eladjátok, igen. Hogyha még egyáltalán meg akarja majd valaki venni.
Igen, azért az úgy tűnik, hogy Oroszország eladja a gázt Kínának, ez nem egy feltétlenül pont ugyanolyan üzleti eredményt hozó biznisz lenne Oroszországnak, mint amilyen az Európának való gázeladás lett volna. Tehát kinyílt semmi.
Másrészt pedig igen, eladjátok majd 2030-ban, hogyha majd addigra megépül a vezeték, és még a kínaiaknak szükségük
az lesz a földgázra.
Hát szóval, hát igen, energiapara van, de hát szerintem a kedves hallgatóinknak ez okozza a legkevesebb meglepetést. Szerintem a kedves hallgatóink ugyanezekkel a gondokkal foglalkoznak, és valószínűleg napi szinten nézegetik a napelemes és egyéb tűzifás pellet kazános.
A két véglet, a két technológiai véglet
igen,
közötti.
Hőpumpás megoldásokat. Igen. A nemzetközi helyzet fokozódik.
Nagyon szépen köszönöm. Köszönöm Attila neked is a mai részvételt. Köszönjük a hallgatóknak, hogy ezen a héten is velünk tartottak. A következő Conquest adásig pedig mindenki olvassa a Neokont, hogyha árnyaltabban szeretné értesülni a világ eseményeiről. Jó egészséget kívánunk mindenkinek!